Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat. Boldizsár Ildikó mesekutató és meseterapeutával beszélgettünk, többek között arról, hogy a kisgyerekek ma nagyon türelmetlenek, és nem képesek végigülni egy mesét. Ebben neked elég nagy a tapasztalatod, mert hogy óvodákba és iskolákba is jársz mesét mondani.
Igen, valóban így van, és a beszélgetés, amit az előbb abba hagytunk, arról szólt, hogy azért van ez így, mert hogy ezeknek a gyerekeknek nincsenek már belső képeik, mert a születésük pillanatától folyamatosan kapott külső képek, tehát számítógép, televízió, stb. Nagy színes, szagos képeskönyvek elveszik tőlük azt a lehetőséget, hogy egy történetet belülről képzeljenek el, vagy belőre helyezzenek. Most ilyen gyerekeknek nem lehet mesét mondani.
Mert van másfajta gyerek is egyébként ma?
Persze, van. Hála a jó Istennek.
És ez mitől
van.
Függ egyébként?
Az, hogy mennyi mesét mesélnek neki otthon. Tehát hogyha ő szépen kap egy mesét, olyat is, amit nem lát, hanem mesélnek neki a szülei, el tud képzelni egy történetet, akkor azért meg tud maradni egy bizonyos fajta egyensúly. Azok a gyerekek türelmetlenek, akik ahhoz vannak szokva, hogy nagyon gyorsan kielégüljenek már a képilátásukat tekintve. És hát én úgy szoktam ezekkel a gyerekekkel dolgozni, hogy először is képzeletjátékokat kell velük játszani, hogy képzeljék el, hogy repülnek, képzeljék el, hogy belebújunk egy virágszirmába, képzeljék el, hogy fölmegyünk egy fa tetejére, tehát, hogy mindenféle.
Hajlandóak egyébként?
Igen, azért szerencsére, igen. A gyerekeknek hatalmas nagy belső igényük van arra, hogy belső képekben gondolkodjanak és lássanak. Ez ugyanis nem a gyerekkornak egy gondolkodási formája, hanem az emberiségnek, magának van szüksége arra, hogy a belső képei meglegyenek, épek legyenek, és belső képekben is tudjon gondolkodni. Azok az emberek tudják megváltoztatni az életüket, akik el tudják képzelni, hogy másképp is tudnának élni, mint ahogy élnek éppen.
De ehhez képben kell, hogy elképzeljék?
Hát amíg nincs képed, ez nagyon fontos, hogy amíg nincs képed róla, nem is tudod. A magyar nyelvben ez egyébként gyönyörű. Akinek van képe, az képes valamire. Akinek nincs képe, vagyis képtelen, az képtelen a dolgokat megcsinálni. Tehát a készségek, képességek és a képekben való látás az egy nagyon szoros összefüggést mutat. És persze, hát ha nem tudod elképzelni, ha nem látod, hogy hogyan lenne jó megcsinálni valamit, akkor nem tudod az eszközöket megtalálni hozzá. Maga Einstein is nagyon büszke volt arra, hogy ő minden találmányt, mindent, amit kitalált, mindent, amit felfedezett, mindent, amit leírt, azt ő először képekben gondolta el, és egy olyan iskolába járt, ahol vizuális gondolatkísérletekkel dolgoztak, és ő ezt mindig hirdette, mindenhol mondta, hogy...
Ez azt jelentette, hogy rajzol le, alkosd meg vizuálisan azt, amire gondolsz?
Nem, gondold el belülről, láss képet erről, legyen róla egy képed, nem, amikor már kiteszed, tehát megrajzolod, amikor már leírod, az már nem egy belső kép. A belső kép az, hogy lejátszol egy belső mozit, nem kívülről
persze,
nézed meg a történetet,
igen.
Hanem mindent belülről. Ez a, úgy is mondják, tudományosan, mert ennek most itt semmi értelme, de kontrafaktuális gondolkodásnak is hívják.
Hát tehát, igen, ennek tényleg semmi értelme.
Hogy elképzeled.
De nem tényszerű.
Hát igen, hogy ez a mi lenne, ha Einstein is így mondott, mi lenne, ha én most ezt a kis elemi részecskét ide beraknám, vagy elgondolnám, és nem tudta megtenni mindig, nem volt állandóan erre lehetősége, de elképzelte, lejátszotta a folyamatot, és zseniális dolgokra bukkant.
Tehát ez a dolog ott kezdődik, és nála is valószínűleg ott kezdődött, hogy mi lenne, ha bemennél a mézes kalács házikóba.
Hát igen, így van, mi lenne, ha egyszer csak azt mondanád magadról, hogy te is királylánynak születtél.
De a mese az nem azt mondja neked, hogy mi lenne, ha, hanem a mese elmesél egy történetet.
Igen, a mese
például
azt mondja...
Például a királylányról.
Így van, a mese konkrétan azt mondja, hogy csináld te is utánam. Tehát a mese erre szólít fel, nem mondja, hogy képzeld el, de hogyha mondjuk terápiás célra használod a mesét, tehát amikor már az a célod vele, hogy segítsél valamilyen elakadt folyamatot, akkor az már nem biztos, hogy rögtön megy egy elakadt embernek, hogy utána csinálja a királylányságot. Ahhoz, hogy utána tudja csinálni, először el kell képzelnie. És milyennek képzeled? És ahhoz mi hiányzik belőle?
Már ha te lennél a királylány?
Így van, így van. És tehát ha nem képzeled el, nem tudod megváltoztatni. Ha elképzeled, akkor a szükséges eszközöket meg tudod magadban találni. Ez a mesék üzenete tulajdonképpen.
Meseterápia a világon van. Ugyanakkor te kidolgoztál egy módszert, ami a te egyedi módszered. Ennek, ez miben különbözik a világ többi meseterápiás módszerétől, hogyha ezt meg lehet röviden fogalmazni, illetve mi a lényege?
Abban különbözik, hogy teljesen kizárólagosan csak a mesékre épül, tehát minden egyes eleme a meséken alapul, még más meseterápiás módszerek segítségül hívnak a pszichológiából, a pszichoanalízisből különböző fogalmakat, vagy a meséket csak kiegészítő segédeszközként használják pszichoterápiában, vagy más terápiában, addig az általam kidolgozott metamorfózis meseterápiás módszer csak és kizárólag a meséken alapul, tehát nincsen más segédeszköz hozzá.
Tehát én alakulok át, aki az alanya vagyok mondjuk ennek a terápiának, királylányjá, sárkányülővé, öreg királyjá, és ezzel megtanulom azokat a szerepeket, amiket nem tudok az életemben gyakorolni?
Egyáltalán nem alakulsz át se királylányá, se sárkányá, se. Nem, önmagaddá alakulsz, tehát az a legfontosabb, hogy a mesékben lévő szerepek segítségével legfeljebb önmagad, legfeljebb, hát az a legtöbb, amit tudunk tenni, tehát önmagaddá tudsz alakulni, csak tudsz tanulni a mesehősöktől néhány dolgot, olyat, amit esetleg te nem tudsz. Ennek a módszernek az a lényege, hogy minden élethelyzetnek van egy mesebeli párja, ez a mesebeli pár, ez nagyon jól meg tudja mutatni, hogy azt, amit te nem jól csinálsz, azt hogyan csinálták mások évszázadokon jól. Egyébként bármi történik velünk az életünkben, annak valóban van egy jól működő verziója a mesékbe zárva, megőrizve, meg egy rosszul működő verziója. És az egyiket, tehát a rosszul működő verziót azt arra szoktam használni, hogy tükörként megvizsgáljuk, hogy mi is az, amit mi is rosszul csinálunk, a jól működő verziót pedig arra szoktam használni terápiában, hogy hozzáigazítsuk azokat a kilógó szálakat, amelyeket mi hozunk létre a nem jól működéssel.
Tanulni nagyon nehéz, főleg akkor, amikor az embernek saját magával van baja. Tehát egy ilyenfajta tanulást hogy kell elképzelni, hiszen attól, hogy a mesében valaki valamit jól csinál, attól mondjuk én, aki hasonló problémával küszködöm, nem biztos, hogy jól fogom csinálni. Tudsz erre mondani egy konkrét példát?
Hát nagyon sok példát tudok mondani, mert hiszen ahány ember járt nálam, annyiféle mesét hozott, illetve annyiféle mesére volt szüksége.
Ő hozta a mesét? Vagy ez a...
Úgy kell elgondolni, hogy vagy valaki elhozza azt a mesét, ami gyerekkora óta nagyon fontos a számára. Ez egyébként egy elég döbbenetes tapasztalat, hogy gyerekkorunkban ráismerünk arra történetre, amelyet sorsként magunkkal hoztuk. Tehát olyan, mint amikor, hogyha 40, 50, 60 éves emberek terápiában elmondják, hogy mi volt a kedvenc meséjük gyerekkorunkban, ez szinte mindig teljes egészében lefedi az élettörténetüket, a sorsukat. Úgyhogy van ilyen, hogy ők hozzák a mesét, és van, amikor csak egy problémával jönnek, és akkor a problémára kell megtalálni azt a mesét, ami nekik segíthet. Igazából ezt úgy kell elképzelni, tehát nem ilyen egyszerű azonosulási minta, hogy akkor most én olyan leszek, mint a hófehérke, vagy olyan voltam, mint a mostoha, és most majd nem olyan leszek.
Igen.
Hanem és nem is problémára, tehát nem tudnék egy olyan könyvet írni, hogy a vakbélgyulladásos betegek meséi, vagy a megcsalt nők meséi.
Pedig volt egy mesékborogatás közben című könyv.
Igen, volt egy, igen, de hogy nem, tehát én mindig mintázatra keresem meg az adott mesét, tehát nekem mindig az az ember számít, aki ott van, nem pedig az, hogy milyen betegséggel érkezik, ugyanis benne van a betegsége, de a betegségének a gyógyszere is a saját magában. Nekem csak ezeket kell szépen összerendezni a mesék segítségével. Hát figyelj, bármilyen párkapcsolati válságra...
Most ugye normális egészséges neurotikus emberekről beszélünk.
Igen, normális egészséges.
Azért mondom, mert hogy tehát nem beteg emberekről beszélünk, olyan értelemben betegekről, akiknek mondjuk pszichiátriai kezelésre van szükségük, mert ez a módszer, ezért mondtam, hogy normális neurotikus emberek, tehát valaki, aki kvázi egészséges személyiséggel éli az életét, de mint mindenkinek akadályok vannak, saját magából fakadó akadályok legtöbbször az életében.
Hát igen, vannak ilyen kliensek is, de azért elmondom, hogy azért nem csak ilyenek vannak, hanem vannak olyanok is, akik valamilyen pszichés betegséggel érkeznek, és a meseterápiával gyógyulnak, sőt, fizikai betegségekkel is. Mm. Tehát nem csak egy normális és normálisan neurotikus embert lehet ezzel a módszerrel meggyógyítani.
Egy éve akkreditálták a te módszeredet, és a Semmelweis Egyetemen tanítod.
A Semmelweis Egyetem akkreditálta a Magatartástudományi Intézet közreműködésével, és pszichológusoknak, pszichiátereknek és orvosoknak tanítom azért, hogy a saját terápiás módszerük kiegészítéseképpen meséket is tudjanak alkalmazni a beteg emberek gyógyításában.
Folytatjuk a hírek után Boldizsár Ildikóval.